ebben az egész folyamatban mennyire játszik szerepet az, hogy amíg a háború előtt azért a katolikus egyház, de hát mondhatnám a többi történelmi egyházat is, végülis komoly háttérbázissal, anyagi háttérbázissal is rendelkezett, addig ez ugye utána fokozatosan csökkent, apadt.
Igen, hát ez, én azt gondolom, hogy egy döntő fontosságú dolog. Tehát azért, hát lássuk be, tehát totális kiszolgáltatottságban vannak a papok. Tehát ez nem működik máshogy, csak akkor, hogyha azért nem a mindennapi kenyeréért kell küzdködnie egy papnak, akkor tud arra figyelni, hogy azért a hitélettel foglalkozzon. Tehát én azt gondolom, hogy azért is említettem az elején, hogy ez döntő kérdés, hogy nem áll rendelkezésre olyan gazdasági háttér, olyan anyagi potenciál, amivel biztosítani tudná a papok bérét, a papok megélhetését. Tehát ugye gondoljunk arra, hogy az egyházi földek, amiből esetleg a pap részesült, vagy a stóladi, vagy azok a szolgáltatások, amikkel a papa jövedelmét szerezte meg, azok sok esetben megszűnnek, vagy több ezek közül megszűnik, és gyakorlatilag az egyházat az állam látja el, ugye a rendelet szerint fokozatosan csökkenő mértékben. Tehát,
hát valami olyasmit olvastam itt a tanulmányban, egy idézet
igen,
volt, hogy a megállapodás egy rész, hogy a minimális feltételeket biztosítsuk, van, ugye, hogy lét minimumon.
Igen, szinte arról szó,
tulajdonképpen a papság.
Arra kicsi időre, még amíg van vallás, addig pont elég lesz. Tehát alapvetően azzal számol egyébként a helyi hatalom, hogy ez fokozatosan kihal és fokozatosan megszűnik. Hát nyilván ez egy utópia, ugyanúgy, mint maga a kommunizmus. Tehát ez nem tud megvalósulni. Nyilván ez abból is adódik, tehát megint csak hadd maradjak én a magam közegénél, tehát a falusi közegnél. Erdély Zsuzsanna, aki egyébként a Hegyet hágik, lőtött lépek című híres könyv szerzője, mondja azt, hogy ez egy modern szinkretizmus, ami azt jelenti, hogy az ő kutatásai azt mutatják, hogy azok az idős nénikék, akik nagyon keményen vallásgyakorló és hitétetet élő személyek voltak, azok be tudták integrálni a szocialistákat is a maguk világképébe, tehát azt mondták, hogy Jézus is a szegényeket küzdött, és a szocialisták is azt teszik, tehát tulajdonképpen nincs itt semmi baj. Tehát ez azért döbbenetes, mert nem arról szól a dolog, hogy megszűnik a vallásosság, hanem arról szól a dolog, hogy be tudja integrálni magában még akár ezt is bizonyos körökön belül. Tehát ezt itt több helyen láttam, vagy több helyen tapasztaltam én magam is. Annak idején Nagyváradon Apáca néni fejtegette nekem, hogy tulajdonképpen miért jó az, hogy a szocialisták segítenek nekünk. Tehát ez még a rendszerváltás környékén volt. Tehát ez azért érdekes, mert ezzel valahogy nem számolt se a hatalom szerintem, meg igazából napjainkig is döbbenetesen hangzik ez, én azt gondolom. Tehát mindenképpen vannak sajátos elemei ennek az egész kérdésnek a lokális térségeken belül.
Kutatás során készített beszélgetésekből kiderül-e tényleg, hogy hogyan éltek abban az időben a papok ezekben a falusi közösségekben? Tényleg volt olyan, ami a tanulmányban is szerepel, hogy hát egyáltalán nem volt semmilyen fizetésük, vagy semmilyen anyagi?
Hogyne, ez teljesen működik. Tehát itt tényleg azt lehet mondani, hogy sok esetben az segít, hogy egyfajta összetartás létezik ezek között az emberek között. Vagy pedig az segít, hogy a közösség, a vallásos közösség tagjai érzik azt, hogy ez így nem működik, tehát segítik a papot valamilyen módon. Ami azért is érdekes, mert a háború előtt szinte egyértelmű volt, hogy egy lokális közösség az egy vallásos közösség is. Ez nyilván utána megszűnik, de mégis jelen vannak erre vonatkozó elemek. Tehát nem mondhatnám én azt, hogy itt egy nagyon drasztikus elfordulás lenne jellemző a paptól. Sőt, hát gyakorlatilag még akkor is, hogyha esetleg nem gyakorolták egyes helyi, sokszor tisztségviselők a vallásosságot az adott térben, az nem jelentette azt, hogy nem voltak vallásosak. Tehát tudunk arra is adatokat, hogy átjártak a szomszéd településre, hogy elvitték a városba megkeresztelni a gyereket, hogy ugye a helyiek ne tudják, de azért mégis fontosnak tartották, hogy ez megtörténjen. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy túl tudták élni ezt az egész szituációt, vagy valamilyen módon a papság szerepe nem omlott össze, abban nagy mértékben szerepet játszott az is, hogy azért volt mire támaszkodniuk. Tehát nem álltak ott a légüres térben, bár én azt gondolom, hogy a legnehezebb helyzet tényleg a falusi papságnak volt.
Rendszerváltás előtti időszakról beszélünk még egy kicsit, és arról, hogy maga ez a, hát mondjuk azt, hogy rendszerváltásban sokan vitatják, hogy történt-e ilyen igazából. Ez mennyiben változtatta meg a papság helyzetét?
Tehát ahogy jövünk időben előre, tehát azt látjuk, hogy amikor már a hatalom nem képes a régi módon irányítani, akkor azért az egyház szerepe fokozatosan előtérbe kerül. Tehát látjuk, hogy fiatal nemzedékek csodálkoznak rá az egyházra, csodálkoznak rá a vallásgyakorlásra, sokszor olyan közegből is, ahol alapvetően nem volt vallásos neveltetés. Tehát én azt gondolom, hogy nagy mértékben előnyt szerez azzal az egyház, hogy ahogyan a papság hozzááll ahhoz az egész szituációhoz, hogy ők gyakorlatilag egy elnyomott, háttérbe szorított funkcióban vannak, ehhez képest én amit én tapasztaltam legalábbis az az, hogy nem arra koncentrálnak, hogy támadjanak, nem is nincsenek is abban a helyzetben, hogy támadjanak, hanem sokkal inkább arra koncentrálnak, hogy hogyan lehetne egy segítő funkcióval, egy segítő szerepkörrel mindahhoz pluszt adni, ami a hangsúlyozott nem a hatalom, hanem a lokális térben élő társadalom tagjai segíthetni az egyház.
Lehet-e az, hogy ebben az időben már egy kicsit a rendszerrel szembeni tiltakozásnak is az egyik része vagy kifejeződése lehetett az, hogy azt mondja az ember, hogy hát igen, ő felvállalja a vallásosságát, és kimondja, kijelenti, hogy ő igenis vallásosan benne.
Sőt, azt lehet mondani, hogy egy bizonyos időszakban ugye a jobboldaliságnak a megnyilvánulás az egyedül a vallásosság irányából. Tehát ez egy kényszerpozíció is egyben. Tehát gyakorlatilag bele is kényszerítik ebbe a teljes egészében hatalmon kiszorított jobboldalt. Már csak azért is, mert maga az egyház is egy ilyen persona non grátává válik ebben a közegben. Tehát ez mindenképpen összekapcsolja a két problémát. Tehát nyilván...
És ez mind a mai napig ugye megfigyelhető, hogy
igen.
A jobboldal van olyan viszonyban nyilván
a... Hát ez érthető. Én azt gondolom, hogy ez minden tekintetben repredesztinálja az egyházat. Meg hát gondoljunk bele, hogy azért az a fajta vallásgyakorlás, vagy nem is az az a fajta egyházi szerep, ami a háború előtt megfigyelhető, tehát ahol a hatalomban részt vesz, és közre játszik az egyház, az a szerep, az teljesen felszámolódik.
De ez visszatérhet most?
Hát én nem hiszem, hogy ez már abban a formában, hogy erre én válaszolhatnék. Tehát azt gondolom,
de hát a tendenciákat figyelmet.
A tendenciákat, amit én látok, az szerintem nem ebbe az irányba halad, de nyilván én hangsúlyozottan a lokális térségekre koncentrálok. Nagy politikai elemeket én nem szívesen bírálnék, vagy nem szívesen mondanék erről véleményt. Arról tudok véleményt mondani, amit tapasztalok a lokális közegben. Tehát ahhoz először a falvaknak kellene rendbe jönnie, a falvak társadalmi struktúrájának, gazdasági hátterének kellene rendbe jönnie, hogy az egy élhető térként feltételezze azt, hogy ott az egyháznak olyan fajta szerepköre lehessen, ami működtetni tud egy vallásosságot. Tehát nagyon nehéz szituáció ez, és én azt gondolom, hogy nem is ebbe az irányba haladunk pillanatnyilag. Tehát azok a lokális térségek, amikben én kutatok, legalábbis nagy részt előregedők, és nagyon kevés az olyan terület közöttük, amiknek úgy néz ki, hogy vannak perspektívái.